A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Sermesz Tamás, korábbi női kosárlabda szövetségi kapitány, a nap vendége, Mezei Dániel vagyok, és a női kosárlabda válogatott szerencsétlen olimpiai selejtezőjéről beszélünk, ahol sajnos 22 pontos előnyről végül egy ponttal vereséget szenvedett a magyar női kosárlabda válogatott, a már továbbjutott Spanyolországtól, így nem sikerült kiharcolni a párizsi részvételt. Nem kritikát akarunk fölállítani, hanem egy nagyon-nagyon sportban nem szokatlan, de ritkán látható helyzetet elemzünk, és nem tudom, emlékszel-e Tamás arra, hogy amikor igazán beindult a kemény dénesféle vízilabda csapat, akkor nagyon sokan mondták, hogy ha Sevillában nem esti főműsor időben játszik a magyar vízilabda válogatott döntőt, akkor biztos, hogy nincs olyan hihetetlen összefogás a vízilabdáért, és olyan nagy szeretet a csapat iránt, mert akkor egyszer csak több millió ember látta, hogy megérkezett egy együttes, és onnantól valóban megérkezett. Ugye a női kosárlabdának, ezt most csak halkan jegyzem meg, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt vasárnap este fele hőműsoridőben egy kiemelt meccset játszani. És sokáig úgy tűnt, hogy ez valóban egy diadalmenet lesz.
Én is ezt érzem abban, hogy mindenki átérezte azt a lehetőséget, hogy egy sportágnak a válogatott az első számú csapata. Ugye ez papíron, az elvekben így van, de nagyon sok évtized azt mutatja, hogy klubérdekek, egyéni szándékok, a versenyrendszer, ez sok tekintetben háttérbe tudja szorítani. És a kosárlabda ezt 15-20 éven keresztül szenvedte. Ugye a 90-es évek mintájára, amikor a Barcelona olimpián megjelent a Dream Team, minden ország Európában is a ligákat állította etalonként. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen vakvágányra vitte a magyar kosárlabdát. A szövetségtől elszakítva úgy működtek a klubok, illetve az általuk létrehozott liga, ami a nemzeti válogatottat háttérbe sorolta. Ügynökök, játékosok egyén érdekei, ez mind-mind előbbre került, mint a válogatott, és most jutottunk el oda, hogy egy ország azért figyelt fel oda, mert nem két szomszéd vár meccsét láttuk, hanem valóban Magyarország képviselői küzdöttek, és erre mindenki büszke volt, büszke is kell, hogy legyen. Ez most egy pekes eredmény, de ezt kell fenntartani, hogy Magyarországon a kosárlabda az ne egymás közötti küzdelemről szóljon, hanem arról, hogy a válogatott képviseljen.
Ja, minden sikeres sportágban a válogatott nagyon népszerű. A labdarúgásban látjuk, hogy megtölti a csapat a Puskás stadiont, vízilabdában látjuk, hogy mekkora az érdeklődés a kiemelt mérkőzések iránt kézilabdában, és kosárlabdában ez nem feltétlenül volt így, de nem azért nem volt így, mert hogy az eredmények nem voltak, meg mostanában azért női és férfi vonalon is jobbak az eredmények.
Én úgy gondolom, hogy a 90-es években azért még tartottak az eredmények, hiszen Európa bajnoki bronzérem és a lányokhoz
hát fűződik. Az is 30 éve volt.
Így van, és erre most is mindenki azt hiszem nagyon büszke lenne. Hozzá kell tennünk, hogy minden remény megvan, és ma nem tértünk ki arra, hogy ez a generáció az utánpótlás Európa bajnokságon hasonlóan szép eredményeket ért el. És nem lehet automatizmusként kezelni az utánpótlásban elért eredményeket, de most ez a csapat képes arra, hogy ezt átváltsa felnőtt korosztályra is, tehát várhatjuk, hogy dobogó közelben legyen EB-n, illetve világbajnokságon, reméljük 28-ban az olimpián is. De ez az kell, hogy a versenyrendszert, a szabályzókat, az idegenlégiósok használatát valahol ennek rendeljük alá.
De hát ez történt az elmúlt években, tehát ennek az eredménye, ez az összefogás, amit te kiemelsz.
Ez így van, ez köszönhető a 2010-11-12-ben elindult magyar sportstratégiai ágazatnak is, a sportfinanszírozásnak, a TAO-nak is. Egészen más helyzetbe került a szövetség. Szerintem egy nagyon fontos eleme a magyar sportnak az erős szövetségek jelenléte, financiálisan is és sportdiplomáciailag is. Anélkül mindig az egyéni klubérdekek fognak nyerni, és azok a kisebb bázisok irányítják a sportágat, amik nem a nemzetközi eredményességet tűzik ki célnak.
Picit játszunk el a gondolattal, és ez nem a legvidámabb része lesz a beszélgetésnek, hogy mi lett volna, ha. Tehát, ha kijut a magyar női kosárlabda válogatott a párizsi olimpiára, hány gyerek kezd el kosarazni? Hogyha ott van egy csapat, és tételezzük föl, hogy még jól is szerepel, tovább jut a csoportból, és vannak győzelmek. Márpedig ebben a csapatban te magad is mondtad, látjuk, tudjuk, benne lett volna egy jó szereplés, és reméljük benne lesz a következő években.
Uh-huh. Darabszámot nehéz mondani. Én úgy gondolom, hogy azokon a helyeken jóval többen elkezdtek volna kosárlabdázni, ahol nincsen egy élvonalbeli csapat. Ugye ma már a kosárlabda az utóbbi 10-20 évének köszönhetően elsősorban vidéken népszerű, de az utánpótlásban azt látjuk, hogy azért Budapest továbbra is meghatározó, erős, de azokon a vidékeken biztos, hogy azok a tehetségek előbukkantak volna, akik a korábban is meghatározóak lettek a magyar kosárlabdában, nem csak Sopronban, nem csak Pécsen, hanem akár kisebb falvakban, városokban is, és az iskolai testnevelésben. Nem kell, én úgy gondolom, hogy jóval több centruma legyen a magyar kosárlabdának. Ugye a Pécsi Nemzeti Akadémia mellett Sopron, Diósgyőr kiemelt, nem bővíteném ezt a kört nagyon, de ez Budapesttel kiegészülve egy olyan bázist adhat, hogyha jönnek fel a fiatalok, akkor ennek a talán a mennyiségnek is köszönhetően, de azt hiszem, hogy sokkal fontosabb lett volna az olimpiának, hogy ennek a színvonalnak az átterjeszkedése Magyarországra. Ugye szakmailag mindenképpen ennek a hat meccsnek az elemzése egy nagyon izgalmas kérdéskör lesz. Most azt láttuk, hogy a világ élvonal, a különböző játékkultúrák, egy észak-amerikai, egy távol-keleti, a spanyolok, akik mindig ott voltak a dobogón, Európában és a VB-n, teljesen más kosárlabdát, de világszintet képviselnek. Ugye ez átragadt volna, hogy gondolom az olimpián keresztül az edzőképzésünkre, az edzők mentalitására, talán ezt veszítettük el.
De ezt így kell elképzelni, ahogy mondod, tehát hogy most elkezdődik egy olyan folyamat, hogy az edzők, a szakemberek elkezdik nézni ezeket a meccseket, és azt figyelik, hogy mit játszott a spanyol, a japán, a kanadai, adott esetben a francia vagy az amerikai válogatott?
Én nagyon remélem, hogy igen. Nekünk szerencsénk volt az utóbbi években, mindig részt vettünk az univerziádékon, és a különböző kontinensekkel mindig hihetetlen izgalmas taktikai csatákat vívtunk. A tavalyin is a lányok 5. helyen végeztek, és csak távol-keleti csapattól kaptak ki. A többiekkel mindig partiban tudtak lenni, sőt meg is tudták őket verni. De azt az utat, illetve azt a szakmai igényességet szerintem ezekből a meccsekből tudják leszűrni a mi szakembereink, akik emulnak a játékosok fejlesztései.
Van arra vonatkozó kimutatás, hogy a fiatal gyerekek közül mennyien választják a kosárlabdát, mennyien a kézilabdát, mennyien a vízilabdát, mennyien a labdarúgást? Mennyire népszerű a kosárlabda?
Én szerintem népszerű. A kézilabda után én úgy gondolom, hogy minimálisan leszakadott van. A vízilabda, illetve a labdarúgás, futszál, én azt hiszem, hogy létszámában még jóval kisebb a labdajátékok között. A roplabda az utóbbi években szerintem feljött a lányok körében különösen. A népszerűséggel nincsen gond, ezt tartom nagyon kimagaslónak, hogy a standard, ez a nemzetközi élvonal legyen a játékosoknak is, és az edzőknek, meg a sportvezetőknek, menedzsereknek is a szemében.
És mi kell ahhoz, hogy igazi tehetséget találjon az utánpótlás, nevelés, a bázis? Szerencse, hogy bejön egy olyan lány? Vagy itt ugyanúgy vannak megfigyelők? Hogy kezd elképzelni? Csak azért kérdezem, mert azért ezt a csapatot most kicsit siratjuk, hogy nem jutott ki, de azért ez egy jó csapat, és itt sok tehetséges játékos.
Szerintem az utóbbi években is megvan. Talán azt mondhatom, hogy az utóbbi évtizedekben is voltak legalább ilyen tehetséges lányaink. Fizikailag, csapat szerkezetben lehet, hogy egyszerre nem voltak ott, és nem volt 2,8 méter centerünk, mint Határ Betty. Nem volt pont a generációknak egy ilyen szerencsés össze illesztése, de szerintem megvoltak, hogyha mindenki megkapja azt a terhelést, megkapja azt a felkészítést, akkor szerintem nem lehet probléma belőlük kihozni a legjobbat. Az edzőknek is azt kell látni, hogy nem fel kell tennünk a kezünket, hanem látjuk, hogy teljesen más szerkezettel, egy alacsony csapattal is milyen sebességgel lehet játszani. Ugye egy korábbi
itt
magyar...
Most kire gondolsz?
Itt most a japánokra különösen. Egy magyar edző 10-15 évvel ezelőtt föltette volna a kezét, hogy hát elnézést kérek, de nincs két centerem, itt még edzést sem tudok tartani. És látjuk, hogy itt az olimpiai ezüst ére meg is el tudott jutni egy csapat, gyakorlatilag centerjáték nélkül, hihetetlen egyéni technikával és gyorsasággal.
Itt igaz az a megállapítás, hogy ami egyébként sok labdajátékban igaz, hogy könnyebb a női vonalon kiemelkedő eredményt elérni, mint a férfi vonalon?
Szerintem egy picit igen, maximálisan elfogultnak lenne.
Gondolkodtál, de miért?
Elfogult vagyok a női kosárlabda mellett az utóbbi években, különösen, talán 10-12 éve szinte csak azt látom, és abban élek a TFS csapatának köszönhetően is, de hozzá kell tennünk, hogy a férfi kosárlabdában a konkurencia az összehasonlíthatatlanul nagyobb. Megvannak a előrelépések, talán a magyar válogatott szereplésén is egy picit látjuk, de azt az évtizedet vagy évtizedeket nem tudja a magyar férfi kosárlabda kiheverni, ami a nemzetközi porontól teljes elszakítást jelentett. Ugye voltak a 90-es években szinte nem is indultak a magyar csapatok a nemzetközi kupákban, ha akkor kellett egy sportvezetőnek dönteni, hogy a plusz forrásból játékost vegyene, vagy nemzetközi kupában induljon, akkor mindig külföldi játékost vásárolt. Ez a zsákutc, ez rengeteg ideig rányomta a bélyegét a magyar férfi kosárlabda fejlődésére.
Boncogatuk elég sokat, most visszatérve az olimpiai selejtezőre, azt, hogy a lányokban mennyire marad nyoma ennek az egypontos vereségnek. De egy edzőben, és most ez egy nehéz helyzet, hogy Széker Norbertben mennyire marad nyoma, tehát egy edzőnek mennyire lehet, mennyire kell, mennyire tud felülemelkedni egy ilyen mérkőzésen?
Hát a mai újságnak a címoldalát láttam, nehéz lesz neki, biztos. Ugye talán az volt, hogy siratja az olimpiai szereplést. Itt nem siránkozni kell, itt azokat a változtatásokat meg kell hozni, akár mérkőzés közben, akár a felkészülésben, akár a struktúrában, amik nem azzal törődnek, hogy ez a meccs elment, valóban elment. Én azért merek picit többet beszélni róla, mert ezeket valóban érdemes távolról, objektívabban, akár tudományos szempontból is vizsgálni, hogy vajon miért van az, hogy több ilyen mérkőzést elveszítettünk, ahol nagyobb előnyről nem tudtuk megtartani a jó játékunkat, illetve a ritmust, meg az eredményt, és miért van az, hogy amikor meg tét nélküli, és nagyobb bravúrra is hajlamos a csapat, hogy akkor a teljesítményünk meg fantasztikus.
És hogy tud erre egy edző készülni? Mit kell, hogy tegyen akár egy szövetségkapitány, most nem csak Székely Norbert, bárki?
Hát ez azt hiszem, hogy a tűzben edződik meg ez az a kard, tehát ezekhez olyan mérkőzéseket kell játszanunk, és a talán legfontosabb azoknak a következtetéseknek a levonása. Ezért mondtam talán ezt a két friss példát is, hogy meglepődtem a japánok utáni felhőtlen örömnek, ezt egy picit korainak éreztem, a másik pedig a tavaly, amikor nagy szerencsével, de sikerült bejutnunk a egyébként megnyert meccsen a csehek ellen, akkor is talán jó lett volna szigetten értékelni, hogy az utolsó 10-15 perc az nem volt azon a szinten.
Ugye ott videózás kérszékeny Norbert, és akkor kiderült, hogy kiről ment ki a labda, és így maradt nálunk. És
így van, ugye megdöbbentő volt, hogy egy ponttal már a csehek vezettek a végjátékban, a mi időkérésünk után nem, hogy kosárra dobtunk, hanem eladtuk a labdát, de a videó bíró alapján a játékvezető az egyik cselány hajszálát úgy gondolta, hogy beleért a labdába, és a visszakapott labdát már megbeszélésre nem volt időnk, de Dubaj Debora egy bravúrral bedobta. De ezt be kellett volna ott látnunk, hogy ez egy szerencsés győzelem volt.
Tulajdonképpen a beszélgetésből az derült ki egyrészt, amit most mondtál, hogy érdemes ugye szakmailag elemezni, mindenképp tükörbe kell nézni, és komolyan elemezni ezt a vereséget. A másik pedig nekem úgy tűnik, hogy azért itt, amit te a magyar női és egyáltalán a kosárlabdára mondtál, hogy azért nagyon-nagyon jó az elmozdulás, az, hogy összefogás van, az, hogy a válogatott csapat fontos, az, hogy megszűnt a klikkeskedés, és mindenki egy célért küzd. Azért ez sportmenedzsment is, tehát ezt elérni, ez egy nagyon komoly menedzseri feladat, ugye?
Mindenképpen személyes vezetés is, de talán hadd emeljem ki megint a szövetség erejét. Összehasonlítva a mai sportszövetségek, akár a kosárlabda, akár a többi lehetőségét, összehasonlítva egy 10-15 évvel ezelőttinek, úgy gondolom, hogy ez a mostani a helyes. Tehát a magyar sportágaknak, a szövetségnek kell vezető erejévé válni, és őnekik kell meghozni azokat a döntéseket, amiket a klubok akár a játékrendszerben, akár a versenyszabályzatban a válogatott érdekében követnek.
Záró kérdés, bármit összetörtél, amikor végül is egy ponttal alul maradtunk Spanyolország ellen?
Nem, egy picit a lányaimat kellett vigasztalni, akik ugye mint fiatal kosárlabdázók nézték, de reméljük, hogy legközelebb ugyanúgy szurkolni fognak.
Na hát nagyon reméljük, köszönöm szépen az elemzést. Ez egy olyan mérkőzés volt, amiről szerintem még fogunk beszélni sokat, ha nem is mi, a szakma mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, dr. Stermesz Tamás volt a nap vendégét a Tendefemen.
Köszönöm szépen.
Én Mezei Dániel vagyok, további szép napot.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.